Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunk, Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és úgy kezdhessük meg közösen kezdő énekünket. A 667-es számú énekünket énekeljük mind a négy versével. 667-es számú énekünk, Szent vagy, Szent vagy, Szent vagy, mindenható Isten. Isten igéjét olvasom és figyelmes szívvel hallgassuk a Márk evangéliuma szerint, a Márk evangéliumának 12. fejezetéből a 41-től 44-ig terjedő verseket. Amikor Jézus leült a templomi perselyjel szemben, nézte, hogyan dobja a pénzt a sokaság a perselybe. Sok gazdag sokat dobott bele. Egy szegény özvegyasszony pedig odamenve beledobott 2 fillért, azaz 1 krajcárt. Jézus odahívta a tanítványait, és ezt mondta nekik. Bizony, mondom néktek, hogy ez a szegény özvegyasszony mindenkinél többet dobott a perselybe. Mert mindannyian fölöslegükből dobtak, ő azonban szegénységéből mindazt beledobta, amilye csak volt, az egész vagyonát. A kegyelem Istene tegye áldottá számunkra az ő igéjét, annak hallgatását, jöjjetek fennállva, ezért közösen imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, szeretnénk azzal kezdeni ezt a mai vasárnapi napot, hogy téged dicsérünk, és ilyenkor úgy kényszert érzünk, hogy felsoroljuk, hogy mennyi mindent köszönhetünk neked, mennyi mindennel megtartottál bennünket, és ez mind igaz is. De ha nem így volna, akkor is dicséret illetne téged, hiszen ennek az egész világnak ura vagy és királya. nem azért dicsérünk téged, mert jól bánsz velünk, hanem azért, mert van egy olyan végtelen szereteted, amely igazgatja úgy az életünket, hogy az célt érhessen. Nem minden pillanat kedves számunkra, és nem minden pillanat gondtalan. Mindig hozzuk magunkkal ide is a kéréseinket, azokat az élethelyzeteket, amelyekkel küzdünk, amelyekben benne vagyunk, amin változtatni szeretnénk. De szeretnénk valahogy hitből azt is vallani, hogyha nem tennél eleget a mi kívánságainknak, akkor is dicsérnénk téged. Mert nagyon igaz ez a dicséret, ahogy énekeltük, hogy földi köd elfedi a te dicsőségedet a mi bűnös szemünk elől, és mi nem látjuk meg a te akaratodat úgy tisztán és világosan, ahogy azt talán szeretnénk is. Éppen ezért vagyunk most is a te házadba, szeretnénk rád figyelni, és amire mi képtelenek vagyunk, hogy megértsük azt, végezd el a te lelked által mi bennünk. Engedd, hogy megtapasztaljuk azt, hogy olyan úton akarsz vezetni bennünket, amely végül is ahhoz a megoldáshoz vezet, ami az egész életünknek a kulcskérdése. Megérkezünk-e te hozzád, és rá tudjuk-e bízni az életünket. Kérünk, hogy most is áld meg a te igédet, és mindazokat, akik nyitott szívvel azt hallgatni kívánják. Amen. Az ige hirdetésére és annak hallgatására a 209-es számú énekünkkel készüljünk. 209-es számú énekünk, Úristen, mely igen drága a te igédnek világa. Alapigénket újraolvasom ebből a jól ismert történetből, a Márk evangéliumának a 12. fejezetéből a 44. verset. Mert mindannyian fölöslegükből dobtak, ő azonban szegénységéből mindazt beledobta, amilyen csak volt, az egész vagyonát. Amen. Kedves gyülekezet, nagyon szép és nagyon megható ez a történet, és azt gondolom a jelenlévők mind ismerik is ezt a bibliai történetet, és mégis az ember nagyon félve nyúl hozzá. Az ige hirdetők sem szívesen veszik fel, mert akkor azt gondolat ébredhet az ige hallgatóba, hogy na most a lelkész pénzt fog kunyerálni. Amúgy is nehéz idők jönnek, azok a két fillérek majd jók fognak jönni akkor, amikor egy templomot kell fűteni, egy gyülekezeti házat kell majd befűteni, ahhoz, hogy ott meg tudjuk tartani a megszokott alkalmainkat. És az ige hallgatók is nyilván ugyanebből kényelmetlenül érzik magukat, mert ez egy nagyon problémás téma, hogy mennyit adni, kinek adni, hogyan segíteni, Istennek, vagy konkrétan egy rászoruló embernek, hogyan is tegye az ember ezeket tisztába úgy magába, hogy utána lelkiismeret furdalás nélkül tudjon odaállni az Isten elé, és azt mondani, hogy valahogy én is megpróbáltam kifejezni a szeretetemet, én is megpróbáltam az Isten dicsőségére valamit adni magamból és abból, ami az enyém. Nagyon érdekes, hogy én ezt nem sejtettem, hogy erről fogok ma igehirdetést mondani, és a múlt vasárnap is a perselyből bekerült az íróasztalomra, mert mindig bekerülnek ilyen érdekes, kisebb, nagyobb tárgyak is. Van, akinek a nyaralásból ott maradt egy másik ország nem pénze, és akkor véletlenül az dobja bele, van, hogy egy gomb kerül bele, van, hogy tudom jól, hogy valakinél mindig vannak olyan érmék, amiket úgy tartogat. Hát nem merem itt a templomban azt mondani, hogy szerencsét hoznak, de valami ilyesmi, hogy különleges a hátoldala, mert nem a megszokott, mert csak ritka példány, és a múltkoriban benne volt egy Lukas két filléres. És úgy egyből ez jutott eszembe, amikor a történetet elolvastam, hát mi másról lehetne beszélni, mint a két filléről, ami valószínűleg véletlenül került bele, és ha valakinek ez egy eszmei érték, és ragaszkodik hozzá, szívesen visszaadom. De ez a történet, ez nem a perselyről szól. És nem arról, hogy ki mennyit dob bele. Én remélem, hogy a gyülekezet minden tagja nagyon jól érzi, hogy soha nem mentünk rá erre egy gyülekezeti közösségben, hogy na akkor mennyi is az az annyi. Nincsenek határok, minimum, se maximum, se semmi. Amikor megkérdezik, hogy és ez mibe fog kerülni, akkor mindig azt mondjuk, hogy semmibe nem fog kerülni. Adomány van Isten dicsőségére, vagy adomány az egyház fenntartására. Hanem ennek a történetnek, ha már nem a persely a központja, akkor mint minden más történetnek Jézus a központja. Mert ez a történet arról szól, hogy Jézus ül a templomba, úgy tűnik a történet, hogy egyedül ül ezen a bizonyos helyen, átellenben a perselyjel, vagy helyesebben a perselyekkel, és hogy csak ő néz maga elé, és egy kicsit gondolkozik azon, hogy amit elmondott, vajon értették-e, vagy még mit kell hozzátenni, vagy hogyan kell még jobban alátámasztani azt, amit ő meg szeretne a tanítványoknak tanulni. Nem tudjuk ezt az állapotot, de csak úgy én el tudom képzelni, hogy néz maga elé, és egyszer csak feltűnik ez, hogy a sokaságból jön valaki, és beledob egy két fillérest. Nem valószínű, hogy látta. Ez az ő isteni különlegessége, hogy belelát abba is, amiben mi nem látunk bele. Nálunk is zártak a perselyek pont ezért most már, hogy ne lehessen látni, hogy ki mit dob. De valahol a lényeg egész más ebben a történetben. Egy összefüggő beszéd sorozat után vagyunk, és lehet, hogy Jézus tényleg úgy elfáradva és végig gondolva, hogy mi értelme van nekem tanításokat mondani, vajon meghatja-e az embereket, vagy felfogják-e, hogy miről beszélek, ott ül, és ez a jelenet olyan szépen zárja az egészet. Pont azt, amiről ő beszélni akart. Hogy az embereknek sokszor egy ilyen kívülvaló élete van, egy ilyen kifele való látszatélete, és ő mögé lát, és látja ezekben a feszültségeket. És pont ezt szeretné feloldani, hogy nekem ne kelljen másnak lennem az Isten előtt, meg a másik ember előtt, hanem lehessek az, aki tudok éppen lenni. És ez nem egy ilyen megnyugtatás, hogy akkor nem is kell változnom, mert jól vagyok így. Sokszor félreértjük ezt a szép gondolatot, hogy amint vagyok, sok bűn alatt szoktuk énekelni az úrvacsoraosztásokat, hát akkor ez vagyok én. Nem, törekedni kell a változásra, a jóra, de ugyanakkor az Isten nem azt kívánja, hogy én valami olyan szerepet játsszak el, ami nem vagyok. És neki egy nagy konfliktusa van a képmutató farizeusokkal, akiket mi azonnal ezzel a negatív jelzővel meg is tudunk pecsételni, de hát nem sokszor ez van az emberben is, hogy azt kell mutatni, hogy minden rendben van. És ez a történet, ez pont erről szól, hogy valaki látja azt, hogy mi a hitem valósága, és közben így látja a mozdulataimat is. Hogy vajon ezek összhangban vannak? Vajon ezek egyáltalán beszélő viszonyban vannak egymással? És itt az első képet meg is szeretném ragadni, hogy ott ül Jézus és nézte. Még egyszer mondom, hogy nem egy ilyen illetlen bámészkodás ez, hogy na, akkor te mit csinálsz? Hányszor figyeljük mi így a másik embert? Hogy jön egy élethelyzet, és annyira kíváncsi vagyok, hogy reagál, hogy fölkapja a vizet, dühös lesz, átkozódni fog. Nem akarom elviccelni a dolgokat, de van az aranyos kis példa, történet, kis vicc is egyben, hogy a kisfiú nézi, ahogy a papbácsi a kerítést javítja. És még meg is dicséri, hogy milyen ügyes vagy kisfiam, hogy nézed azt, hogy ezt hogy kell csinálni. Nem azt nézem, hogyha az ujjára csap, akkor majd mit fog csinálni? És valahogy mi is így nézzük a másik embert, hogy ő mondta magáról, hogy ő nagy hívő. Na akkor most lássuk, hogy mit tud ebből a helyzetből kihozni. És most nehéz helyzeteket mondok, mert elengedem a másik embert, akit szerettem, és én a nagy hitemmel most akkor ezt hogyan élem meg? Haragszom az Istenre, vádlom az Istent emiatt, elfordulok tőle. Valaki elveszít egy jó állást, de ő ott élt az Isten közelébe. Hogyan tudja ezt az egészet kezelni az életébe, és mit fognak rajta látni a hívő testvérek, meg a nem hívő testvérek? És Jézus most ezt nézte. Igazából ez a nézés ez nem másról szól, mint arról, hogy keresi az összhangot az életembe. Ami belül van, meg ami kívül megjelenik, ahogy csinálom, meg ahogy az elmélet mondatja velem. Hogy kapcsolódik ez bennem össze? Manapság egy hihetetlenül nagy tudomány az, hogy a gépeket hogy kell összehangolni ahhoz, hogy az összehangolt működés egy tökéletes élményt adjon. Gondoljunk egy bármilyen bonyolultabb gépezetre, vagy egy autóra, ahol mennyi mindent kell úgy beállítani, hogy az a legmegfelelőbb legyen. Vajon nem így működik az ember, hogyha szépen össze kéne hangolni az érzelmeimet, az értelmemmel, a gondolataimmal, a hozzáállásommal, és akkor adná azt a jófajta működést, amit itt Jézus úgy szeretne nézni. És hát ez az ellentmondásosság, az tényleg jellemez bennünket, mert van olyan, hogy azt mondom valamire, hogy akarom, de a kis ujjamat sem mozdítom meg. És nem csinálom, nem megyek felé, de nagyon akarom. És van olyan, hogy az ember világbékért imádkozik, de azért csak oda tud szólni a másiknak. Mindig egy jó piszkálós megjegyzést a szomszédnal, ha találkozik, a munkatársának, ha kell, valamivel úgy visszaszúrni. Most akkor mi értelme van világbékért imádkozni, hogyha az én lelkem békétlen? Nem kellene összhangba hozni? És valahogy így vagyunk Istennel is, hogy ez az István a király rock operából ismert jó kis mondat, amit nem tudok elfelejteni, mert nem tudom megfejteni, hogy ez a veled, Uram, de nélküled. Most Istennel is akarom, meg nem is akarom vele. Valamiben szóljon bele, valamiben ne szóljon bele. Na hát ezt nézi ott Jézus. Tehát itt nem arról van szó, hogy kicsi pénz, meg nagy pénz, meg ki mit dob bele, hanem az, hogy oda megy valaki a lelkével, és tesz egy mozdulatot. És a kettő között van-e valami összhang? És akkor jön egy következő kulcsszó, ez a történetnek nyilván egy nagyon fontos szava, ez a sok, sőt még annyira sok, hogy fölösleg. Hogy mit kezdjünk ezekkel a kifejezésekkel? Az ember nagyon sokat próbálkozik ezeket így feloldani, hogy nem a mennyiség a lényeg, hanem a minőség. Minőségi időt tölteni egymással, és nem mennyiségben nézni ezeket az alkalmakat. De azért tudjuk, hogy mind a kettőre ugyanúgy szükség van. Tehát van egy olyan minimális mennyiség, amit igényel az ember, amivel dolgokat fel lehet tartani, és nyilván, hogy nagyon fontos az, hogy ez lényegileg mennyire minősített dolog. A két fillérből valószínűleg nem lehetett volna fenntartani a jeruzsálemi templomot. Mindenféle aranyozott díszítésével, az oltárokkal, az odahozott áldozatokkal, az nem lett volna rá elég. Úgyhogy itt félreértéseket is el kellene egy kicsit kerülni, és ki kell mondani, hogy Jézus nem ilyen ellentétet akart állítani, hogy na azok túl sokat adtak a persejbe, ez meg így pont jó. Itt a sok nem azért volt sok, vagy nem azért volt mégis elégtelen, mert azt gondolta volna Jézus, hogy nem mennyiségben mérjük ezeket a dolgokat. Azért mindenki be tudja osztani a fizetését, vagy legalábbis meg kell tanulja beosztani, és kell tudja azt, hogy mire mennyit tud áldozni. És ez egy nem kis feladat egyébként, főleg így megtanítani a fiataloknak, vagy a gyerekeinknek, hogy kell beosztani azt, ami van. Nagyon jól emlékszem, egy fiatal barátom, ilyen ifjúsági tagunk volt, és ő mondta, megkapta élete első fizetését. Egyből vettem belőle valamit, elköltöttem az egészet. És akkor az ember úgy rájön arra, hogy úgy is megtanulod, hogy mindenre félre kell tenni. De itt valami másról van szó, mert itt a sok és a soknak az adása valami hihetetlenül nagy szegénységet próbál leleplezni. És ezt mi ismerjük ezt is a hétköznapjainkból, amikor az ember úgy akar ajándékozni, hogy felsrófoljuk az értékét, és azt mondja, most valami nagyot veszek neki. Amikor egy picit érzem azt, hogy a kapcsolatunk nincs azon a jó szinten, ahol kellene legyen, és valahogy ezzel kellene az egészet talán megerősíteni, vagy újra éleszteni. Sokszor néha ez egy versenypálya lesz. Mit kaptál születésnapodra a másik nagymamától? Igen? Na hát akkor legközelebb én még nagyobbat veszek neki, mert akkor én leszek közelebb hozzá. De a sok, az ebben az értelemben, most ebben az értelemben, az egy ilyen szegénységi bizonyítvány. Hogy valamivel kompenzálnom kell, ez a jó szó rá, talán ez is egy ilyen modern kifejezés. De ez egy nagy lelepleződés. És ebben a lelepleződésben az van benne, hogy most igazából miért is, meg mennyit is, meg nem a fölöslegből adunk tényleg. Bár ez a szó így önmagában olyan értelmezhetetlen számunkra. Fölösleg. Hát nincs az embernek fölöslege. Időben fölösleg. Ki az, aki halára unja magát? Ki az, akinek annyi pénze van, hogy már tényleg nem tudja hova tenni? Ki az, akinek annyi türelme van, hogy még felvállalja a még nehezebb esetű embereket, és ott az energiáit egy kicsit próbálja leadni, mert már annyi van benne. Mert napról napra élünk, mint hogyha minden ki lenne centízve. De Jézusi értelemben mégiscsak sok fölöslege van rad az embernek. És ez is lelepleződik ebben a történetben, mert ez a fölösleg, ez valahogy úgy keletkezik, hogy lehet, hogy ez egy olyan fölösleg, amit nem adtam oda a másiknak, pedig Isten azért adta, hogy neki adjam. Túl sok időm van. Miért? Mert a másikat nem látogattam meg. Nem kérdeztem meg, hogy hogy van. Nem akartam belemenni egy hosszabb beszélgetésbe. Azért lett nekem valamivel több, mert ott vannak azok az igények körülöttem, akikre nézve Isten ezeket mind lehetőségként nekem adta, de én ezt nem osztottam szét, hanem úgy megmaradt. Vagy meg lehet fogalmazni ezt máshogy is, valahogy úgy is ugyanazt jelenti talán, hogy én ha adok, a máséból adok, nem az enyémből. Elveszem a másiktól, és azt adom a harmadiknak. Elveszem az embert, és azt adom Istennek. Ugye van ez a nagy klasszikus példa, hogy az Isten tiszteletet kiválthatja-e, ez egy nagyon buta kérdés szerintem, egy jó cselekedet, egy szolgálat, valami más, vigyázok egy idős testvére, akkor jönnek az unokák, és meg akarom örvendeztetni őket. Tehát valami olyan, ami ténylegesen jó tett. És akkor próbáljuk, mert ez egy lelkiismereti kérdés, mindenkinek lelkiismereti kérdés. Tehát amikor eljövök a templomba, de tudom, hogy feladatom lett volna, akkor azért bánt a lelkiismeret, hogy lehet azt kellett volna csinálni, és Isten annak körül. Ha meg azt csinálom otthon, akkor azért bánt a lelkiismeret, mert nem Istenhez kellett volna eljönni a templomba, mégiscsak az ő idejét vettem el. Miért lelkiismereti kérdés ez? Azért, mert az egyik el akarom venni az embertől, és akkor azt adom Istennek. Vagy elveszem Istentől, és adom az embernek. De hol vagyok benne én? Ja, én osztok és szorzok. De nem az enyémből adom oda, mert meg lehetett volna csinálni, hogy szombaton délután segítek, vagy hétfőn este, vagy bármikor máshogy, de így volt a legegyszerűbb, hogy azokat az időket, amik így fönn vannak, fönn maradnak, azokat majd valahogy elosztogatom. És erről szól igazából ez a példázat, és ezt tudom, hogy nagyon nehéz, mert mindannyiunkat rosszul érint, hogy az fölösleg, legalábbis abba a kategóriába tartozik, ahol nekem nem kell megerőltetnem magam. Egyáltalán nem kell. Megy ez. Meg ahol nincs benne semmi kockázat. Milyen kockázatvállalásokban nem vagyunk jók. Mi szeretünk a biztosra menni. Csak hogy a hit az pont nem erről szól. Én nem azt mondom, hogy őrültek legyünk, nem azt mondom, hogy vakmerőek, nem kell Isten kísértést elkövetni, de valahogy belénk ivódott az, ami ebben a korban egy nagyon fontos dolog, hogy kockázati elemzést csinálunk mindenről. Jól jövök ki belőle a végén, vagy nem? És ha egy kicsit is látszik, hogy nem jövök jól, bele se kezdek. De hogy lehet így akkor egy másik emberen segíteni? Hogy lehet így akkor valamit úgy Istennek adni lélek szerint, hogy abban benne van az, hogy fájni fog, hogy terhet kell hordoznom, hogy kinevetnek érte, hogy olyan igazi tanítvány leszek még a végén, aki üldöztetést is szenved. És milyen az, amit úgy csinál az ember, hogy közben nem akar változni, és nem akar benne megmozdulni. Nagyon sokszor pont ezért rekednek meg talán azok a problémák is az életünkben, mert ezeket el akarjuk kerülni, hogy azért annyira húsba maróan, vagy szívbe markolóan ne érintsen már ez a helyzet, úgy szépen tartsunk mindent úgy a felületen. És akkor jön ez az özvegy asszony, és azt olvassuk, hogy beledobja a két fillérjét, amiről Jézus nagyon jól tudja, hogy ez az egész vagyona, nevetséges egyébként nem, hogy vagyonnak nevezni ezt a két fillért, De látja a mozdulattal együtt azt, hogy itt valaki most teljesen az Istenre hagyatkozik. Nem szól arról ez a történet, hogy nekem minden napomat így kellene kiéleznem. Ez az özvegyasszony sem minden nap dobta be a két fillérjét. Nem arról szól, hogy mindent mindig az utolsókig le kell húznom magamról, semmi élvezet, semmi magamra költés, semmi olyan, ami engem is épít egy kicsit, hiszen milyen lenne az Isten népe akkor, hogyha egy ilyen elfáradt, mindenét átadott, mindenét leépített közösségé válnánk. Hadd örüljünk egymásnak, hadd legyen valami élmény abból, amink van Istentől, azok az ő ajándékai. De amikor egy ilyen megmérettető helyzet van, akkor az a kérdés, hogy na akkor most mindent, vagy csak a fölösleget. És ez a minden szó, itt egy következő kulcsfogalom, mindene, amie csak volt. Egy kis hiányérzete van az embernek, vagy nem is kicsi, hanem nagy, amikor egy másik emberrel egy olyan kapcsolatot ápol, hogy attól a másiktól nagyon sok mindent kap. De tényleg, szinte zavaróan sokat, állandóan jön, állandóan segít, állandóan ad, de valahogy ott van az a hiányérzet, hogy de ő maga nincs benne. És hányszor próbálunk megmenteni akár egy házasságot, egy emberi kapcsolatot így, hogy azt gondoljuk, hogy nem baj, akkor emelem a mértéket, akkor még többet teszek bele. Ez a történet meg pont arról szól, hogy nem kell még többet beletenni, főleg nem olyat, amit nincs, hanem amit van, aki te vagy. És az Istennek pont ez a legkedvesebb, amikor egy ember azt tudja hozni, aki önmaga. Amikor megállok az Isten előtt, és elmondom az imádságban, hogy nézd, én ezt nem tudom hinni, ezt nem tudom hozni az életemből, ezeket a gyümölcsöket még csak ezután szeretném megteremni, de nem vagyok még kész rá, légy szíves, segíts! Ez az Istennél mindig sokkal többre vezetett, és mindig sokkal több áldást hordozott, mint hogyha olyan nagyon egyezkedősbe megy át az ember. Hogy én ezt adtam, most akkor adjál te is valamit. Egy olyan érzés ez az emberben, és nyilván akkor ez az érzés megvan Istenben is, hogy úgy hiányolom a másiknak a valóságát, hogy ő lépjen azzal közel hozzám, aki ő maga. És Isten is ugyanezt hiányolja belőlünk. Nem kell több, de ne legyen kevesebb se. A történetet szeretném most már befejezni, mert a végén Jézus odahívja a tanítványokat, akik ezt nem nézték végig. Tehát utána, még egyszer mondom, ez a történet ez nem arról szólt, hogy ott mutogat Jézus, és azt mondja, látjátok, hogy ő mit csinált, hanem ő ezt észreveszi, és utána magához szólítja a tanítványokat, és mint egy példaként elmondja nekik, hogy látjátok, na én pont erre gondoltam. Egy ilyen lelkületre gondoltam, amikor tanítottalak benneteket. Amikor azt gondoltam, hogy egy viharba vagyunk, és ti majd rám bízzátok az életeteket, és azt mondjátok, hogy ha te velünk vagy, akkor nem lehet semmi gond. Akkor, amikor elmondtam a mezőn nektek, hogy nézzétek az égmadarait, hogy az Isten még mindig táplálja őket, és a mezőfüvét felruházza és felöltözteti, hogy bízzatok akkor benne, mert gondot tudok rólatok viselni. És akkor jön valaki, aki ezt elhiszi. És rá tudok mutatni, és azt mondja, látjátok, van, aki elhiszi. És van, aki tud így élni. És ez egy más minőségű élet. Mi valószínűleg a történet végén általában oda szoktunk eljutni, hogy szegény özvegyasszony. Odaadta a két pénzét. Még azt is el szoktuk mondani, hogy az egyik pénz lehetett az aznapi fenntartási költsége önmagára, az eledele, a másik a következő nap, na aztán meg szegény jól meghal. De nem biztos, hogy ő neki ez volt a lelkében. Ő pont talán azért mutat rá Jézus, mert ő azzal az örvendezéssel jött ki, hogy de tudtam adni valamit Istennek. Hogy holnap hogy lesz, az nem, most nem érdekes, mert most ezt Istennek akartam adni. És ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés az életünknek, hogy ez mennyi örömmel tölt el minket. Vagy mennyire látjuk azt, hogy ez hozzátartozik a mi egész hívő létünkhöz, hogy jó dolog az Isten kedvében járni. A Jelenések könyvét olvassuk, és sokat gondolkoztam azon a bibliai szakaszon is, ami a mai napra meg van jelölve, az már az új Jeruzsálemről szól. A sok-sok nyomorúság után már Isten lelke azt mutatja meg a prófétának, hogy milyen szép lesz az a jövendő, ahol az Isten dicsősége tölt be mindent. Színaranyból vannak az utak, üvegtenger mellett élnek az emberek nagy békességben, és egyetlen egy indoka van ennek a szép világnak. Nem az, hogy az emberek ott már mind jók, nem az, hogy ott már nagyon össze tudunk dolgozni, nem az, hogy ott van az Isten dicsősége. És hogyha az ember egy kicsit úgy pillantásokat tudna ebbe belevetni, hogy az Isten dicsősége mennyi minden nagy dolgot kimunkál, akkor ebbe olyan szívesen beleadna az ember. Ebben a világban, ami most teljesen a feje tetejére állt, akkor lesz rend, amikor az ember ezt így fogja látni. Hogy most nem önmagamnak akarom kifizetni a váltságát. Nem megint önmagamat akarom megváltani, mint sokszor a pénzemmel, meg az imádságaimmal, hanem azt mondani, hogy ha az Isten dicsősége egy pillanatra megvalósulna, minden helyre tudna állni. De ahhoz az kell, hogy én is az Isten dicsőségére éljek. Nem csak a másikat kéne erre rávenni. Csendes imádságban kérjük Istentől azt, hogy segítsen ebben a történetben eligazodni bennünket, és megérteni azt, hogy olyan gazdagon tud megajándékozni bennünket az Isten, ebbre a gazdagságra, ha ráhagyatkozunk, akkor valahogy, amikor az életünknek egy-egy olyan pillanata jön, hogy ebből valamit viszonozni tudunk, akkor tudjunk azzal a szabadsággal lenni, hogy nem kell megtartsak semmit magamnak, mert amit visszaadok az Istennek, az is az enyém igazából. Azzal is engem tart meg. Imádkozzunk! Jöjjetek fennállva, közösen folytassuk az imádságot. örökkévaló Istenünk, annyi fontos témát szoktunk a központba helyezni, és annyi gondolattal bástyázzuk azt körül, megkeressük a megoldásokat, hogy szeretnénk mintát venni erről a történetről, hogy nem az anyagiak körül, nem a persej körül, nem a világbéke körül, nem sok emberi nagy nyomorúság és annak megoldása váró élethelyzete körül van a nagy kérdés, hanem először téged kellene meglátni. Meglátni azt, aki jött azért, hogy helyreállítsa azt, ami megromlott, nem csupán ebben a világban, hanem bennünk is, hogy valahogy összhangba hozza azt, amit hinni szeretnénk, amit vágyunk a lelkünk mélyén, de sosem merünk megvalósítani és tenni, mert nem akarjuk magunkat kiszolgáltatni, vagy egyszerűen ki kell mondjuk, hogy egyáltalán nincs bennünk bizalom, hogy te meg tudod tartani az életünket bármilyen körülmények között is. Ugyanakkor tudjuk azt, hogy egy olyan világban élünk, amelynek van egy valósága, ahol a két fillér az csak két fillér, és ahol a sok az meg talán többre is elegendő. Sokszor látjuk ebben az élet igazságtalanságát is, az, hogy valakinek könnyebb a sorsa, valakinek nehezebb, de ezt is, ha tovább vezetjük, akkor megérkezünk te hozzád, és ha elégedetlenek vagyunk, akkor semmi másról nem szól az elégedetlenségünk, csak arról, hogy számon kérünk téged, hogy valamit nem rendezel jól. Ez viszont Isten káromlás, hiszen valaki olyas valakit jelentett ki nekünk az Atyában, Krisztus, aki szereti az övéit, akikért azért jött, hogy megtartsa, akiket úgy szeretne gazdagságra juttatni, a maga ígérete szerint, hogy ő azért jött, hogy bőségünk legyünk, bőségben legyünk és bővölködni tudjunk. Talán azért nem valósul ez meg az életünkben, mert mi sem tudjuk adni egészen magunkat. Várjuk a másiktól, hogy egészet adjon, várjuk az Istentől, hogy mindent adjon, és mi mindig valami részt, kicsiny dolgot, valami keveset, ami nem megerőltető, próbálunk viszonzásképpen adni. A nagy csoda talán akkor történik majd meg, amikor úgy érezzük, hogy mindenünkkel tartozunk neked, az egész valónkkal, és nem egy fájdalmas önfeláldozás ez, hanem a te dicsőségedre való élésnek az öröme. Amit csodálattal szemlélünk, hogy mások az életükben milyen nagyra tartanak, és mi meg nem merjük megpróbálni. Adj nekünk ehhez több bátorságot. Így visszük eléd a mindennapi életünknek a terheit is, a betegségeinket, a küzdéseinket is. Tudjuk, hogy gyógyító és áldott orvos vagy, azt add meg, amire szükségünk van. Az erőt a küzdéshez, vagy a gyógyulásnak az ajándékát, vagy azokat a bizonyságtételeket, amelyeket így kellene elmondani, hogy lássák mások is azt, hogy a hitnek megtartó ereje van. Imádkozunk az emlékezőkért is, azokért, akik visszaidéznek korábbi éveket, akik benne látják azokat, akiket most már nem tudnak maguk mellett. Így imádkozunk most is azokért, akik háladással emlékeznek szeretteik életére, de talán a közös küzdésekre is, amelyeknek talán egyik gyümölcse éppen a hozzád való eljutás. Sokszor egész máshogy méred a dolgoknak az árát, és néha úgy érezzük, nagy árat fizetünk azért, hogy hozzád eljussunk. De ha ez az ára az üdvösségnek, és ez az ára annak, hogy a te utadon lehessünk, akkor erre is szükség van. Imádkozunk ma ugyancsak azért, hogy ebbe a világba az a rend, amely a te szerinted való normához igazodik, amit te találsz helyesnek és igaznak és jónak, álljon végre helyre. A háborúságokban hadd legyen békesség, az emberi önzésből pedig hadd legyen a másikra való rátekintés és a te dicsőségedre való élés. Ezért imádkozunk gyülekezeti közösségünkön belül is. Így tarts meg bennünket, szerető kegyelmedben. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Mindezek után pedig az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek szeretete és a Szentlélek megőrző és megtartó ereje legyen és maradjon mindnyájan mi velünk. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és úgy hallgassuk meg a hirdetéseket. Szeretettel hívom fel a gyülekezet figyelmét az adakozás lehetőségére. Együttérző szívvel hirdetem, hogy pap Sándor halálának első évfordulójára emlékeznek szerettei, felesége, gyermekei, rokonsága. Az Isten adjon békességet azoknak, akik visszaemlékeznek az elmúlt időkre, a közös küzdelmekre, harcokra és ajándékokra. Isten adjon békességet ezen az első évfordulón mindannyiunk számára. Hirdetem még, hogy mátraházai csendes hetünkre lehet jelentkezni, bár lassan le kell zárnunk a jelentkezéseket, mert létszámot kell nekem is jelentenem és továbbítanom. Szeptember 12 és 16 között mátraházára készülünk a gyülekezetünkkel, csendes napokra, ami azt jelenti, hogy együtt vagyunk egymással, de Isten előtt is, egy-egy áhítattal, reggel és este, az Isten dolgaiba is próbálunk beletekinteni, de egy kötetlen együtt létet is jelent ez, hogy ismerkedjünk, hogy egy kicsit adjunk magunkból egymásnak is, egymást jobban is meg tudjuk ismerni. Áldott alkalmak és napok szoktak ezek lenni, még bátorítom azokat, akik esetleg ezen gondolkoznak. Hirdetem azt is, hogy ma ugyan a hónap első vasárnapja van, de délután nem tartjuk meg agitálós zenés istentiszteletünket. Ez az augusztusi hónap mindig egy ilyen szabadság, egy kicsit a zenészeinknek is, a gyülekezetnek is, egy kicsit ilyenkor testben is töltődünk ahhoz, hogy a szeptemberi szolgálatokra meglegyenek az energia tartalékaink is, valószínűleg lesz is mire gyűjtögetnünk. Isten tiszteletünket az a 758-as számú énekünkkel zárjuk, majd nemzeti imádságunkat, a himnuszt fogjuk énekelni. A 758-as számú énekünkből a második és a harmadik verseket. A második vers így kezdődik: megtörve és üresen adom magam neki.